Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiből, a 13. rész első 13 verséből. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirinei Lúcius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleúkiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állott Szergiusz Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta Isten igéjét. De Elimás a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel, erősen ránézett és így szólt: Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most ímé az Úr keze rajtad van, és vak leszel. Nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán.
Imádkozzunk! Mennyei édes atyánk, te látod, hogy milyen érzések és milyen gondolatok vannak bennünk ezen a mai reggelen, amikor te eléd jövünk. Vannak közülünk, akik úgy érzik, hogy teljes békességgel és rádfigyeléssel szívüket és lelküket felöltöztetve érkeztek hozzád. És vannak közülünk olyanok, akik úgy érezzük, hogy ezerfele karandoznak a gondolataink, hogy nem tudunk megállni, lecsendesedni, elérhetővé lenni a számodra. Vannak közöttünk, akik súlyos kérdéseket, problémákat és aggodalmakat hordoznak. Jövünk, Urunk, sokfelől és sokféleképpen. Köszönjük neked, hogy mégis te vagy az, aki még sokkal inkább hívsz, mint ahogy mi jöttünk és jönnénk hozzád. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki azt ígérted, hogy gondoskodsz rólunk a te igéddel és a te szent lelked által. Köszönjük neked, hogy kérhetünk téged arra, hogy ahogy eddig is megtetted, a mai napon újra tedd meg a csodát, hogy önmagadat közlöd velünk, hogy az Úr Jézus Krisztus valóságát hozod el számunkra, hogy a mi szívünket és a mi gondolatainkat önmagadra irányítsad, hogy bennünket a te ajándékaiddal beteljesítsél. És így kiáltunk most hozzád, hogy adj nekünk világosságot. Adj világosságot, ami sokszor homályos értelmünknek. Adj készséget, ami sokszor kérges és kemény szívünknek. Hogy meglássuk, megértsük, befogadjuk a te üzenetedet, bármi is legyen az. Hogy kimerjük magunkat tenni a te világosságodnak. Hogy ne csak engedjük, hanem kérjük most, hogy leplezd le a mi sötétségeinket és a mi hamisságainkat. Nem azért, mert elítélni akarsz, hanem éppen azért, mert szabadságot kívánsz hozni. És egyedül a te világosságodban van igaz szabadság a számunkra. Így hát kérünk, jöjj Szentlélek Isten, jöjj és töltsél be bennünket, és tégy bennünket elérhetővé és formálhatóvá a magad számára. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 7. fejezet 8. versétől a 8. fejezet 15. verséig. Azután azt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: ha így szól hozzátok a fáraó, tegyetek valami csodát, akkor mondd Áronnak, hogy vegye a botját és dobja a fáraó elé, hogy kígyóvá változzék. Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogy az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott. Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyik odadobta a botját, és azok kígyóvá váltak. De Áronnak a botja elnyelte a botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: konok a fáraó szíve nem akarja elbocsátani a népet. Menj el a fáraóhoz reggel, amikor éppen kimegy a vízhez, állj eléje a Nílus partján, és vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóvá változott. Ezt mond neki: az Úr, a héberek istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel, bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak nekem a pusztában, de te nem hallgattál rám mindeddig. Így szól azért az Úr: erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr. Én a kezemben levő bottal rájutok a Nílus vizére, és az vérré változik. A Nílus halai elpusztulnak, a Nílus maga pedig megbüdösödik, úgyhogy az egyiptomiak undorodni fognak attól, hogy vizet igyanak a Nílusból. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: mondd Áronnak, hogy vegye a botját, és nyújtsa ki kezét Egyiptom vizei, folyói és csatornái fölé, tavai és összes vízgyűjtőjé fölé, hogy vérré váljanak. Legyen vér Egyiptom egész földjén, mind a faedényekben, mind a kőedényekben. Mózes és Áron úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta. Fölemelte a botját a fáraó, és szolgái szeme láttára, ráütött a Nílus vizére, és a Nílus vize mind vérré változott. A Nílus halai kipusztultak, maga a Nílus megbüdösödött, úgyhogy az egyiptomiak nem tudtak inni a Nílus vizéből. Vér volt Egyiptom egész földjén. De Egyiptom mágusai is úgy cselekedtek titkos mesterségükkel, ezért a fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. A fáraó megfordult, hazament, és nem vette szívére a dolgot. Az egyiptomiak pedig mind ásni kezdtek a Nílus környékén, hogy vizet ihassanak, mert nem tudtak inni a Nílus vizéből. 7 nap telt el azután, hogy megverte az Úr a Nílust. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: menj be a fáraóhoz, és mondd meg neki, így szól az Úr: bocsásd el népemet, hogy szolgálhasson nekem. Mert ha nem akarod elbocsátani, akkor én békákkal verem meg egész határodat. Békák hemzsegnek a Nílusban, sőt, ki is jönnek előle, belőle, és bemennek a házadba, a hálószobádba, az ágyadba, szolgáid házába, néped közé, a kemencékbe és a sütőteknőkbe, rád másznak a békák, meg népedre és szolgáidra. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: mondd Áronnak, hogy nyújtsa ki kezét botjával együtt a folyók, csatornák és tavak fölé, és hozza föl a békákat Egyiptom földjére. Áron kinyújtotta kezét Egyiptom vizei fölé, és a békák feljöttek, és ellepték Egyiptom földjét. De a mágusok is így cselekedtek titkos mesterségükkel, és békákat hoztak föl Egyiptom földjére. Ekkor hivatta a fáraó Mózest és Áront, és azt mondta: könyörögjetek az Úrhoz, hogy távolítsa el a békákat rólam és népemről. Én pedig elbocsátom a népet, hogy áldozzék az Úrnak. Mózes azt felelte a fáraónak: tetszésedre bízom, hogy mikorra könyörögjek érted, szolgáidért és a népedért, hogy kipusztuljanak a nálad és házaidban levő békák, és hogy csak a Nílusban maradjanak meg. Holnapra, felelte a fáraó. Mózes ezt mondta: úgy lesz, ahogyan mondod, hogy megtud, nincs hasonló a mi Istenünkhöz, az Úrhoz. Eltávoznak a békák tőled, házaidból, szolgáidról és népedről, és csak a Nílusban maradnak meg. Mózes és Áron kijött a fáraótól. Mózes azután kiáltott az Úrhoz a békák miatt, amelyeket a fáraóra küldött. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett. Kipusztultak a békák a házakból, az udvarokból és a mezőkről. Akkor rakásra hányták őket, és bűvlött az egész ország. Amikor a fáraó látta, hogy enyhült a baj, konok maradt a szíve, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Majd ezt mondta az Úr Mózesnek: Mondd meg Áronnak, nyújtsa ki botját, és üssön rá a föld porára, hogy a szúnyoggá váljék Egyiptom egész földjén. Így is cselekedtek. Áron kinyújtotta a kezét, és botjával ráütött a föld porára. Ekkor szúnyog lepett el embert és állatot. A föld minden pora szúnyoggá vált egész Egyiptomban. A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy szúnyogokat hozzanak létre, de nem tudtak. És a szúnyogok ellepték az embereket és az állatokat. Akkor azt mondták a mágusok a fáraónak, Isten újja ez! De a fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Kedves testvérek, az elmúlt héten arról beszéltünk, hogy hogyan értsük azt, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, és ugye ez a bevezetője annak, hogy elbeszéli a Szentírás az egyiptomi 10 csapást. Beszéltünk arról, hogy a 10 csapás elbeszélésében nyomon követhetjük azt, amit most az első 3 csapás felolvasásakor láttunk is, hogy a fáraó az, aki újra és újra úgy dönt, hogy nem enged Istennek és nem engedi el Izraelt, ő maga keményíti meg a szívét, és majd csak a történet vége felé fog beigazolódni rajta, amit Isten mondott, ha te megkeményíted a szívedet és ellenállsz nekem, akkor a magad által választott ítélet jön el rád, én is megkeményítem a te szívedet. A fáraó és a szív megkeményedése a 10 csapás történetének az egyik legfontosabb témája. Azonban ma egy másik motívumról szeretnék szólni. Mert a fáraó nem önmagában áll szemben az Úrral. A fáraó a halált képviseli az élet urával szemben. És ezért ő a halál, a gonosz, a káosz erőinek a megtestesítője. A 10 csapás története tulajdonképpen a gonoszság erőinek és Isten erejének az összeütközése. Egy hatalmas, nagy természetfeletti küzdelem. Létezik olyan magyarázat, olyan biblia magyarázat, aki azt mondja, hogy minden csapás mögött Egyiptom vallási életének egy-egy szereplője, egy-egy egyiptomi Isten van. És az Úr megmutatja a fáraónak, hogy Egyiptom istenei erőtlenek, tehetetlenek és gyengék. Hiszen az egész történet arról szól, hogy megtudja az egész világ, nem csak Egyiptom, hogy egyedül az Úr az Isten. Amikor a Nílus vize vérré változik, akkor Ápisz, a Nílus istene, valamint Ízisz, a Nílus istennője szenved kudarcot. Nem tudták megőrizni az élet forrását, a Nílust. Később olvasunk a dökhaláról, amely elpusztítja majd Egyiptom jószágait, és ebben a csapásban Egyiptomban a tehénfejű istennő Hator, valamint újfent Ápisz, aki egy bika alakú isten, ők szenvednek vereséget. Talán a leglátványosabb azonban az, amikor a 9. csapásban a sötétség jön el, 3 napig teljes sötétség van Egyiptom földjén, kivéve azt a részt, ahol Izrael fiai laknak. Ré a napisten alulmaradását jelzi mindez. De hadd hangsúlyozom, hogy nem szimbólumokról van itt pusztán szó. A bibliai gondolkodás szerint valóságos erők ütköznek össze, és erre mutat az egyiptomi mágusok, az egyiptomi varázslók szerepe. A mai igehirdetésben először a mágusok okkult mesterskedésére figyelünk. Majd mindezt szeretném szélesebb bibliai kitekintésben vizsgálni, hogy végül gyakorlati következtetéseket vonjunk le, saját életünkre nézve. Amikor Mózes és Áron bemennek a fáraóhoz, akkor minden úgy történik, ahogy Isten azt előre megmondta. A fáraó jelet, csodát kér tőlük. Hitelesítsék valamivel magukat, hogy nem csak jött-ment emberek ők. És Áron azt teszi, amit Isten megmondott nekik, a földre dobta a botját, és a botja kígyóvá változott. A fáraó azonban nem lepődik meg, nem bizonytalanodik el, nem esik hasra, hanem azonnal hívja Egyiptom mágusait, bölcseit és varázslóit, akikről azt olvassuk, hogy ugyanezt tették titkos mesterségükkel. Ők is a földre dobták a botjukat, és az kígyóvá lett. Képesek voltak ugyanannak a megcselekvésére, amit még Isten mondott korábban és mutatott korábban Mózesnek. Talán emlékszünk, hogy amikor Isten elhívta Mózest a pusztában, hogy menjen el Egyiptomba és szabadítsa meg az ő népet, és Mózes azt mondja, hogy honnan fogják tudni, hogy engem küldtél, hogy valóban te vagy velem, akkor Isten jeleket ad Mózesnek, hogy megmutassa, hogy valóban ott van, hogy hatalma van, hogy jelen lesz benn az életében. És az egyik jel az volt, hogy Mózes ledobta a földjére a botját, és az kígyóvá lesz. Olvassuk is, hogy Mózes megijedt. Isten azt mondja, fogjad meg újra, megfogta, és újra bot lett. És most ugyanez, amit Isten akkor Mózesnek mutatott, és ami előtt Mózes először megijedt, ugyanez itt van a fáraó és a varázslók színe előtt, és látszólag nem hagyja meg őket. A varázslók képesek ugyanazt megtenni, amit Isten tett meg ezen a ponton. Milyen erők vannak itt jelen? Két olyan gondolkodásról szeretnék most először szólni, amelyek nem a bibliai gondolkodás szerint közelítenek ehhez a kérdéshez. Az első, ami azt mondja, hogy nem valós erők ezek. Voltak régebben is olyan biblia magyarázók, akik azt mondták, hogy Mózes és Áron Isten erével valóban csodát tettek. Hogy az ő botjuk valóban kígyóvá lett. Na de a mágusok, a varázslók, azok csak szemfényvesztők voltak. Őnekik nem volt meg ez az erejük és ez a lehetőségük. Ők csak úgy csináltak, mintha. Hasonló ez a megközelítés ahhoz a mai is népszerű gondolkodásmódhoz, amely minden ilyen jelenséget a babonaság, a tudatlanság, a szemfényvesztés, a csalás körébe utal. Ezek az emberek kétségbe vonják, hogy varázslók, boszorkányok, igézők, jövendőmondók, halott idézők, ezoterikusok, mind akik itt élnek körülöttünk, régen és ma bármiféle természetfeletti erővel bírtak volna, vagy bármiféle természetfeletti erővel kerültek volna kapcsolatba. Ők azt mondják, modern világkép szerint, hogy ezek az erők nem léteznek. És alkalmanként valóban igazuk van, talán nem is ritkán. Sok ember valóban szemfényvesztő, sok ember valóban csaló, aki pusztán azért csinálja ezt, hogy jövedelemhez jusson. Mégis igaz, a bibliai gondolkodásmód szerint igaz, hogy igenis ezek az erők léteznek. Ezek a szellemi, nem intellektuális, hanem természetfeletti, lelki, szellemi erők léteznek és aktívak. A bibliai gondolkodásmód soha nem mondaná, hogy a mágusok és a varázslók csak szemfényvesztők. Egy jó trükköt tudnak. Hanem ők azt mondják, hogy igenis valóságos erőkkel operálnak. Van azonban egy másik gondolkodásmód is. Ez pedig az, hogy éppen az előre adott válaszként, hogy az ember azt mondja, hogy hát látom, hogy a világ nem olyan egyértelmű, nem olyan kiszámítható, nem minden megmagyarázható természettudományos módon. Talán éppen ott találkozott valaki ezzel, hogy az orvosok a hagyományos módon nem tudtak meggyógyítani, és ezért az ember elkezdett keresni. És átéltek tapasztalatokat ezekkel a természetfeletti erőkkel. Átéltek okkult tapasztalatokat. És azt mondják, hogy hát mindez jó, mindez igaz. Mindenre szükség van. Azt mondják, hogy minden ilyen természetfeletti erő, bármilyen módon adják azt el a mai világban nekünk, az jó, az Istentől származó. Azt látom, hogy sok ember ma Magyarországon úgy gondolkodik, hogy ha valaki már nem azt mondja, hogy nem létezik természetfeletti, akkor az már szinte keresztény is. Mivel ugye az elmúlt rendszerben is, a nálam idősebb, meg még az én generációm is ebben nőttünk részben fel, úgy gondolkodtak, úgy tanultuk, hogy csak az van, amit látunk, amit megfoghatunk, amit tapasztalhatunk. A keresztények, akik Istenben hisznek, azok babonásak, bolondok, buták. Ezért ma, amikor valaki ebben a rétegben azt mondja, hogy de létezik több, mint a megfogható, az egyből arra gondol, hogy igen, ez Isten. Miközben azt kell látnunk, hogy a bibliai gondolkodásmód szerint igen, létezik több, mint ami megfogható, ami tapintható. Mindenféle áramlatok, vallások, módszerek, praktikák itt vannak és jelen vannak. De ez nem azt jelenti, hogy minden Istentől van. A Biblia arról beszél, hogy két világ van a természet felettiben. Döntő módon és alapvetően két világ van. Az egyiket képviselik Egyiptom mágusai, a varázslók, a fáraó, akik valóságos erőkkel, de nem Istentől való, nem tiszta erőkkel munkálkodnak. És van a természetfeletti világnak egy másik oldala, amely szintén valóságos erő, ami az Isten ereje Krisztusban a Szentlélek által. Két pólusát ismeri a természet feletti világnak a Biblia, az Istenit és a gonosztól valót. És ezért mondom, és ezért kell így látnunk, hogy az most olvasott részben szellemi erők ütköznek össze. Az egyiptomi varázslók valós erőket használnak. És azok az erők, amelyek a fáraó mögött állnak, nem fogják könnyen elengedni Izraelt. Azok az erők, amelyek a fáraó és birodalma mögött állnak, nem fogják könnyen engedni, hogy az Isten akarata teljesedjen be. Azt olvassuk, hogy Áron botja elnyelte a mágusok botjait. És ez előrevetíti, hogy ebben az összecsapásban ki lesz a győztes. Sőt, itt a történet elején már jellé válik ez az esemény. Előre mutat arra, amikor a vörös tenger el fogja nyelni a fáraó csapatait. Kétszer olvassuk Mózes második könyvben ezt a szót, hogy elnyelni. Egyszer itt. Áron botjai elnyelték a mágusok és a varázslók botjait. Másodszor pedig ott, amikor arra utal a Szentíró, hogy a vörös tenger elnyelte a fáraót és seregét, azaz Isten győzelmet aratott a gonosz erői felett. A ma olvasott részben az első három csapásban még tovább látjuk a mágusokat. Az első csapást és a második csapást, azaz isteni jelet, csodát a mágusok is meg tudják ismételni a maguk titkos mesterségével. A harmadik csodánál azonban azt olvassuk, hogy bár megpróbálták ők is megtenni ugyanazt, amit Mózes és Áron, nem tudták. Kimerült az erejük. És ezen a ponton felismerték és elismerték Istent. Azt mondják a fáraónak, Isten újja ez. Azaz a csapások. Nem pusztán varázslás, nem ugyanaz az erő, ami nekünk is van, és amely erővel fel tudjuk venni a harcot Mózes és Áron erejével szemben egy ideig. Isten újja ez. Egy más, egy igaz erőről van szó. A fáraó azonban nem adja meg magát, hanem megkeményíti a szívét. Még a történet vége felé egyszer olvasunk a mágusokról, akkor már csak annyit, már oda sem tudtak állni Mózes elé a fekélyek miatt, ami rajtuk és Egyiptom népén kijött. Isten teljes győzelmet aratt a káosz és a halál erőim. De ez, amit itt olvasunk ebben a részben, ez a természet feletti összecsapás, ez nem csak Egyiptomra korlátozódik, Isten népének az életében. Hiszen Izrael újra és újra szembe került azokkal, akik titkos mesterkedésükkel sötét erőket manipuláltak. És ezért szeretnék néhány bibliai történetre, illetve bibliai figyelmeztetésre utalni, hogy lássuk ezt. Az Isten népe mindig olyan környezetben élt, ahol jelen voltak ezek az okkult erők és ezek az okkult személyek. Talán az egyik legdöntőbb figyelmeztetés az, amit Isten még akkor mond az ő népének, mielőtt bevitte volna őket Kánaánba, az ígéret földjébe. Így szól Isten törvényében, ha bemegy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy lányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Azt mondja Isten, hogy mert én rám figyeljetek és rám hallgassatok egyedül, és ne ezeken az erőkön keresztül akarjatok segítséget nyerni. Isten tehát előre inti az ő népét, hogy hatalmas kísértés lesz nektek, amikor ott éltek azok között, akik ezekhez az erőkhöz fordulnak, akiknek a mindennapi életének szervesen része, hogy mindezt gyakorolják. Kísértés lesz, hogy elsodródjatok, hogy átvegyétek, hogy részeseivé legyetek, hogy amikor nehéz időszak van, akkor elforduljatok tőlem, és ti is ott keressetek segítséget. De ne tegyétek. Aztán, ha nagyot ugrunk Izrael történetében, azt kell látnunk, hogy akkor milyen nehéz lehetett Izrael élete, amikor olyan népek uralma alatt éltek, amikor olyan népek győzték le őket, akik mindazt gyakorolták, amit az Úr tiltott nekik. Azok az erősebbek, akik azt cselekszik, amire Isten azt mondja, hogy nem. Bennünket győznek le, akik Istennek engedelmeskedünk, és azt mondjuk, hogy ő az egyedüli Isten. A babiloni fogság idején, vagy a rövid ideig az azt felváltó perzsa uralom alatt olyan népek uralkodtak Izrael felett, amelyek az egyiptomiakhoz nagyon hasonlóan fejlett tudományos élettel bírtak, és ugyanakkor varázslókra, csillagjósokra és mágusokra támaszkodtak. Ott élünk egy olyan korban, Izrael Babilonban, amikor mindenki más, a nagy többség csillagjósokra, varázslókra, mágusokra támaszkodik. Micsoda megerősítés lehetett Izraelnek elővenni a 10 csapás történetét, és visszagondolni. A mágusok gyengébek voltak, mint az Úr. Volt erejük, volt hatalmuk, de végül az Úr győzelme nyilvánvalóvá lett. Micsoda erővel bele kellett, hogy kapaszkodjanak ebbe az igazságba, hogy ne sodortassanak el, és ne legyenek részeseivé annak, aminek mindenki más a részese. De az Új Szövetségben is Jézus tanítványai, Jézus követői újra és újra összeütközésbe kerültek a gonosz, az okkult erőkkel. Fülöp, Jézus egyik tanítványa Samáriában hirdeti Jézus Krisztust. Abban a városban, ahol azt olvassuk, hogy egy Simon nevű mágus, varázsló, így mondja a Biblia, varázslásával ámulatban tartotta a népet. Azaz ez a Simon képes volt olyan jelek, olyan csodák végzésére, aminek kapcsán az emberek őhozzá tartoztak és csodálkoztak. Talán gyógyított, talán más jeleket tett. Annyira ámulatban tartotta őket, hogy úgy nevezték, hogy Simon, már a nép úgy nevezte őt, hogy Simon az Isten hatalmas ereje. Az isteni erő jelent meg, ő benne mondják. Aztán megjelent Fülöp. Megjelent Fülöp a Szentlélekkel felkenve, hogy Jézust hirdesse Samáriában. És ahogy Jézust hirdette, ő is jeleket és csodákat tett. És az emberek, most így mondom, átpártoltak Fülöphöz. Elfogadták Jézust az ő uruknak és megváltójuknak. Az erők összeütköztek. És amikor Fülöp ezt látta, Simon mágus, amikor ezt látta, azt olvassuk, hogy ő maga is hitt. Látta, hogy nagyobb erő van. Ő maga is hitt, és meg is keresztelkedett. Aztán eljött Péter apostol Samáriába, hogy imádkozzon azokért, akik Jézust elfogadták, hogy az Isten szent lelke töltse be őket. És amikor a szent lélek leszáll valakire, akkor az Isten ereje nyilvánvalóvá lesz. És amikor Simon látja, hogy a szent lélek leszáll azokra, akikért Péter imádkozik, akkor azt mondja Péternek, hogy pénzt ajánl fel neki, hogy ő is kapja ezt az erőt. Mert nézzétek, a varázsló mindig az erőkkel operál. A varázslás, vagyis így mondom, az ezotéria, mindez erőkről, energiáról szól, de soha nem a személyes Istenről. Simon erőt akart, hogy utána folytathassa a varázslást, csak már egy kicsit másképp. De nem igazán Istent, és nem igazán az Úr Jézus Krisztust, akinek kiszolgáltatja az életét. Ez a nagy különbség ma a két, most így mondom, lelkiség között. Amikor valaki keres ezoterikában, okkult dolgokban, mert segítséget akar, mert erőt akar, mert gyógyulást akar, és pusztán erőket manipulál. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy én a személyes Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak adom oda az ő életemet. Ő neki adom oda magamat, és ő uralkodjon én rajtam. Péter keményen megdorgálja Simont, és azt mondja, hogy veszél el a pénzeddel együtt, mert tudja, hogy harcban áll. Aztán Simon azt mondja, hogy könyörögjetek értem, hogy ez ne történjen meg velem. A történet nem folytatódik, hogy aztán Simon vajon visszajutott-e az Úrhoz. Vagy a másik történet, amit ma olvastam fel, vagy olvastunk fel a lekcióban, amikor Pál apostol missziói útján különben nem egyszer találja magát szemben ördögi erőkkel, okkult erőkkel. Amikor Ciprusra utazik Barnabással együtt, ott olvasunk Elimásról, egy mágusról újfent, egy varázslóról, Akiről csak annyit tudunk meg, hogy erős befolyással volt a helytartóra, Ciprus helytartójára, Sergius Paulusra. Erős befolyással. A varázsló, ha ma nem is varázslónak hívják, mindig befolyás alatt tart. Mindig lelki, szellemi függés alatt akar tartani. Ez a Sergius Paulus pedig értelmes ember volt, és hallgatta Pált, és hallgatta az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, de Elimás mindent megtett, hogy Sergius Paulus ne jusson hitre, ne nyissa meg az életét, és ne legyen Krisztusi. És egyszer csak azt olvassuk, hogy Pált betöltötte a Szentlélek, ránézett Elimásra, a varázslóra, és nagyon-nagyon kemény szavakkal szólt hozzá. Szóval olvassam fel. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkába keresett vezetőket. És amikor a helytartó ezt látta, hitt az Úr Jézus Krisztusban. Amikor látta, hogy Jézus ereje nagyobb, mint a varázslói hit. Történeteket mondhatnánk itt el, hogy a világnak azokban a részeikben, ahol animista hit létezik, ahol szellemekben hisznek, ahol a boszorkány doktornak hatalmas szerepe van, sok afrikai törzsben például, a megtérés Krisztushoz majdnem mindig az erők összeütközésével történik. Amikor egyszer csak kiderül, hogy Jézus ereje egy betegség felett, bármilyen nyomorúság felett, a boszorkány doktor felett hatalmasabb, mint a másik oldalon lévő erők. Ebből fakad sokszor egész törzseknek és népeknek Krisztushoz fordulása. Folytathatnánk a történeteket. Ezek a példák mind arra mutatnak, hogy Isten népe a varázslás, a mágia, a jövendőmondás és egyéb okkult erőkkel manipuláló emberek között élt és hirdette az Urat. Egykor is, és ma is. És ne legyünk olyan bolondok, hogy ezeket az erőket semmisnek nyilvánítjuk. És ne legyünk olyan bolondok, hogy ezeknek az erőknek kitesszük az életünket. Mert nem veszélytelenek. Mi fakad hát befejezésül mindebből? És most szeretnék nagyon konkrét lenni. Az első feladat, ami a fentiek fényében előttünk áll, hogy mondjunk fel minden szövetséget az okkult erőkkel. Ez itt és most Jézus hívása, ajánlása, felajánlása a számunkra. Mondjunk fel minden szövetséget az okkult erőkkel. Más szóval, ha részesek lettünk azokban a dolgokban, amire Isten azt mondta, hogy utálatosság neki. Azt valljuk meg. Lehet ez varázslás, szellemidézés, halott idézés, jóslás bármilyen formája, ezotériának különböző formái, titkos lelki-szellemi beavatások, bármi olyan dolog, amire az Isten szent lelke most azt mutatja, hogy igen, ez ott van az életünkben. Hadd mondjam azt, ez most is harc. Mert amikor Jézus arra hív, hogy mindez, ami az életünkben van, talán elrejtve, jöjjön a világosságra, hogy ő szabadulást hozzon, akkor azok az erők, amelyekkel mi érintkeztünk, ezt nem akarják. És ezért ez most is harc. De a jó hír az örömhír az, hogy amikor Isten elé jövünk, és megvalljuk ezt, azt mondjuk, hogy bocsánatot kérek, Uram, hogy mindezeknek részese lettem. Akár tudatlanságból is, mert tudatlanságból lettem a részese. Akkor van bocsánat, és van lehetőség a feloldozásra, és Jézus szabadító erejének a hirdetésére az életünk felett. Akkor megszabadulhatunk mindettől. Jó, hogyha ezt nem egyedül tesszük meg, hanem valakivel, egy lelki gondozóval, egy lelki pásztorral együtt. De azért beszélek erről, mert Mert azért imádkozom, és az a vágyam, hogy ezen a területen is Isten meg tudjon tisztítani bennünket. Hogy ne adjunk teret az ördögnek a gyülekezetünkben. És ez azt fogja jelenteni, hogy Isten tisztelet után többen odajönnek, és azt mondják Eszternek vagy nekem, hogy szeretném, hogyha beszélgetnénk, találkoznánk, leülnénk, mert le akarom tenni ezeket a dolgokat, amelyek az életemben vannak, akkor senki ne gondolja azt, hogy nincs rá időnk. De még egyszer, szakítsunk meg minden szövetséget az okkult erőkkel, mert ezek az erők elnyelnek bennünket. Krisztus ereje viszont győzött mindezek felett. A második feladatunk, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk a lelkek megkülönböztetésének az ajándékjáért, a Szentlélek világosságáért. Mert nem egy egyszerű kérdés ez. Nagyon bonyolult, nagyon sokszínű világban élünk. A legkülönbözőbb vallásos, intellektuális, természetfeletti benyomások, hatások, áramlatok, gyógymódok vannak jelen. És én nem úgy állok itt, mint aki azt mondom, hogy bármire egyből megmondom, hogy ez jó, ez nem jó, ez jó, ez nem jó. Sok dologra igen, egyértelműen meg lehet mondani. Több minden az életünkben kérdéses. Nem akarunk szűklátó körülök lenni, hogy mindenre azt mondjuk, hogy ez a gonosztól van. Nem akarunk félve és rettegve élni ebben a világban, mert Krisztus legyőzte a gonoszt, és hatalmasabb. De nem akarunk szövetséget kötni a gonosszal ott, ahol viszont túl óvatlanok lennénk. És ezért imádkozzunk. És ha valakinek kérdése van valamiről, hogy az vajon Istentől van-e vagy nem, könyörögjön az Úrnak, és kérje az Isten szent lelkét, adjon neki világosságot. Hiszen az Isten szent lelke tanít bennünket. Jelentse ki a szívünkbe, mutassa meg, hogy valamit rossznak, tisztátalannak ítéle, vagy nem. Milyen gyógymódokat fogadunk el, és mit utasítunk el? Hol van a különbség az általunk nem értett dolgok és az okkult erők között? Nem minden gonosz, amit nem értünk, hogy működik. Melyek azok a könyvek és filmek, amelyeket ártatlannak tartunk gyermekeink fejlődésére nézve? És melyek azok, amelyektől óvni kell őket? Kik azok az emberek, akik hamis és gonosz lelkiséget árasztanak maguktól? Amikor megérezzük, hogy valakiben a gonosznak a jelenléte érint meg minket. Hogyan tudjuk mindezekre a választ? Csak úgy, hogy az Isten szent lelkéért könyörgünk. Hogy adja nekünk a lelkek megkülönböztetésének az ajándékát, hogy felismerjük, hogy mi az, ami az Istentől van, és mi az, ami nem tőle van. Hogy felismerjük a sátán mesterkedéseit, és ne lehessünk áldozatává az ő csalárdságának. A mágusok a harmadik csapás után így kiáltottak fel, Isten újja ez. Isten van itt jelen. Jézus meg azt mondta egy helyen, hogy ha ő Isten újjával, azaz a Szentlélek erejével űzi ki a gonoszt, akkor eljött az Isten országa, eljött az Isten uralma. Hadd mondjam így, az Isten újja, a Szentlélek és az ige világossága és ereje itt van most közöttünk, és itt van velünk. Itt van, hogy elérjen bármelyikünket. És a te döntésed az lehet, hogy felmondod a gonosszal való szövetséget, hogy könyörögsz az Isten szent lelkért, hogy töltsön be, hogy könyörögsz a gyülekezetért, hogy adjon világosságot, és tisztítson meg bennünket minden hamisságtól és minden tisztátalanságtól. Válaszoljunk neki, és tegyük meg ezt a lépést. Ne menjünk úgy el innen, hogy nem adjuk át az életünknek ezt a területét, ahol a harc folyik a gonosz és a világosság erői között az Úr Jézus Krisztusnak. Amen. A kivételesen két részletben fogunk imádkozni. Először egy olyan imádságot mondok, amit azt kérem, hogy azok mondjanak magukban velem, akik tényleg szeretnének letenni okkult dolgokat az életükből, és tényleg szeretnék az életüket az Úr Jézus Krisztusnak odaadni. És utána pedig lesz a gyülekezeti imádság, ahogy szokott lenni. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Te szabadságot kívánsz nekem hozni a gonosz minden erejétől. Megvallom Te neked, hogy részt vettem a sötétség erőiben. És itt mondjuk el magunkban, hogy milyen formában történt ez. Hogy kitettem az életemet a gonosz hatalmának. Bocsásd meg, hogy tudatosan vagy tudatlanságból, de nem nálad kerestem a segítséget, a gyógyulást, az iránymutatást a jövőre. Bocsáss meg nekem ezért. Az Úr Jézus Krisztus nevében megtagadom a gonosszal való közösséget, és megnyitom a szívemet előtted, hogy Te jöjj és Te uralkodj rajtam. Szabadítsál meg teljesen, hogy győzelmed napról napra valóság legyen az én életemben. És töltse be a Te szent lelkeddel. Köszönöm, Uram, hogy Te meghallgatsz, és szereteteddel veszel körül engem. Amen. Édesatyánk, köszönjük neked mindazokat, akik Te eléd hozták az ő életüket, és kérünk téged, hogy a Te vérednek oltalma legyen rajtuk és az egész gyülekezetem, hogy megálljunk az ördögnek minden mesterkedésével szemben, hiszen tudjuk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen való. Taníts bennünket felöltözni a lelki fegyverzetet. Újíts meg bennünket az imádságban, hogy lélek által imádkozzunk újra és újra. Add nekünk a Te ajándékaidat, különösen a lelkek megkülönböztetésének ajándékát, hogy felismerjük, mi az, ami tőled van, és mi az, ami tisztátalan. Mert megvalljuk neked, hogy oly nagy szükségünk van rád, hogy eligazítsál bennünket e világ dolgaiban. És megvalljuk neked, hogy oly nagy szükségünk van rád, hogy ne sodródjunk el, hanem teljes bizalmunkat beléd vessük, és minden körülmények között veled járjunk. Így kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk. Imádkozunk, Urunk, a mi gyászoló testvéreinkért, hozzá nekik vigasztalást és megerősödést. És imádkozunk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.